Arra kérdésre, hogy miért nem járok gyülekezetben, az egyszerű válasz az, hogy azért, mert engemet a mindenható Isten Jézus szavai által nem gyülekezetbe hívott, hanem a szőlőbe, az aratásba. Arra hívott, hogy dolgozzak, arra hívott, hogy ismerjem meg, ismertessem meg az ő szavát embertársaimmal. Én nem csináltok programot magamnak, mert én azáltal, hogy programot csinálok magamnak, azáltal Istennek csinálok programot. Hogy akkor én minden vasárnap délben 12-kor megyek templomba, vagy gyülekezetbe, és minden szerdán ide meg oda megyek. De ezt nem tehetem, mert Jézus azt mondja az újjászületésről, hogy a szél fú, ahová akar. Annak szúgását hallod, de nem tudod, hogy merő jő, és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, azt a mindenható Istennek a lelke mozgatja, és Isten saját magának sem csinál úgymond programot, hát még a gyermekeinek. Tehát nyilván ő nem akar nekünk programot csinálni, mert ő nem programozni akar minket, hanem gyermekké formálni. És a gyermek olyan, ahogy Jézus elmondja, mint a szél, amely fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jön és merre megy. Van egy példa a Bibliában, amikor Jézus beszél arról, hogy a gazda kimegy a piac térre, és keresi a munkásokat az ő szőlőjébe, és elhívja őket, több ízben is elhívja. És ez a példázat arról szól, hogy ő az embereket a szőlőbe dolgozni hívja, hogy őt dolgozzanak, műveljék a szőlőt, és cselekedjék azt, amit Isten mond nekik, és nem pedig arra hívja, hogy egy helyen üljenek egymás mellett, mint az ügyes kis diákok egy kommunista iskolában, hanem arra hívja, hogy végezzék azt a munkát, amit Jézus elkezdett itt a földön, és az apostolok folytattak. És nyilván így a gyülekezetről, abban a formában, ahogy azt tapasztaljuk ebben a világban, legtöbbet Pál apostol beszél, nem Jézus. Jézus ő megmutatta, Jézus ő mozgásban volt állandóan. Ő megmutatta, hogy hogyan vitte el a mennyek országának a hírét különböző emberekhez, különböző társaságokba. Tehát ő nem ugyanoda ment minduntalan, ugyanabba a templomba, ugyanabba a gyülekezetbe, hanem ő elvitte Istennek az örömhírét mindenhova, és azt mondta nekünk is, hogy mi is cselekedjük ezt. Vigyük el az örömhírt, ahova Isten minket küld az örömhírrel. És ebben nem fér bele az, legalábbis számomra nem fér bele az, hogy én rendszeresen gyülekezetbe járjak. Egyébként is, amikor Jézus arról beszél, hogy közöttünk van, tehát miután ugye ő meghalt, és feltámadt, és felment a mennybe, és azt mondta, hogy az ő lelke, Istennek a lelke közöttünk lesz, mi bennünk lesz, és mi közöttünk lesz, ő nem arról beszél, hogy egyszer összegyűlünk százan, vagy ezren, és dicsőítünk, meg hangos zene megy, hanem arról beszél, hogy ketten vagy hárman találkoztak az én nevemben, ott vagyok én is közöttetek. És épp ezért nektek elmondom azt, hogy engemet az Úristen milyen dolgokon vitt keresztül, és mit mutatott nekem. Tehát nekem is megmutatta, hogy hogyan működnek a gyülekezetek. Tehát engemet elvitt különböző gyülekezetekbe, ugye lélek által, itt Romániában is, Magyarországon is, és megmutatta, hogy ott mi történik. És utána pedig megmutatta azt, hogy mit vár tőlünk. Ezt hogyan mutatta meg? Nyilván lélek által kaptunk kijelentéseket és megértéseket, de a Bibliában le van írva. Tehát, hogy hogyan végezzük azt a munkát, amivel minket ő megbízott. Vagy amikor mi táplálkozunk, vagy mi növekedünk, az nem egy ilyen tömeges dolog. Én, mint mondtam, voltam olyan helyeken is, ahol sokan gyűltek össze, tehát, tudom én, 50 ember, vagy 100, vagy akár több száz ember, és úgymond dicsőítették Istent, egy ember beszélt, és mindenki bologatott. Mindenki bologatott, nem volt az, amiről Pál apostol beszél. Tehát, mint mondtam, a legtöbb ilyen keresztény gyülekezet Pál apostol leveleire épül. De még Pál apostolnak is egyetlen kijelentése, egyetlen mondata keresztbe húzza ezt az egész gyülekezetesdit. És pedig az, amikor azt mondja, hogy akarom, hogy tudjátok, hogy amikor ti találkoztok a Krisztus nevében, akkor mindenkinek legyen lelki ajándéka. Mindenkinek legyen valamilyen, amit megoszt az ő embertársaival. Legyen egy zsoltára, egy éneke, egy kijelentése, egy példabeszéde, egy magyarázata, egy megértése, egy profétálása. Tehát, hogy a lélek körbejárjon, tehát mindenki legyen aktív, mindenki érezze, hogy Istennek a jelenléte őt átmossa, és mossa, és tisztítja, és érzi azt, hogy ő is szerves része a testnek. De emberek, ez nem történik. Tehát a legtöbb gyülekezetben sajnos mély tisztelet a kivétel, hogyha van olyan, hogyha vannak kisebb gyülekezetek, ahol ez meg tud történni, hogy Pál apostol elmondja, sajnos a legtöbb gyülekezetben, a legtöbb vallásban nem Isten tisztelet folyik, mint ahogy azt mondják, hanem egy fajta pszichózis. Egy fajta alatomos játék az embernek a pszichéjével, az embernek a lelkével. Ez történik. Ahol az emberek tömegesével úgymond dicsőítenek, megy a zene, és ők tapsolnak, és csak egy ember beszél. Tehát ilyenről nem volt szó. Tehát Jézus sem beszélt ilyenről. Persze ő, amikor tanított és hirdette az evangéliumot, az emberek hallgattak. Viszont akkor, amikor több ember is feltámadt, újjászületett, úgymond be lett merítve az igazságba, Krisztus beszédébe, az már arról kell szóljon, hogy mindenkinek van kijelentése. És elmondom, hogy engemet hogy tanította mindenható Isten, minket hogy tanította mindenható Isten. Tehát mi megéltük azt, ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman. Persze volt olyan is, hogy többen találkoztunk, többen gyűltünk össze. Hol az én házamban, hol a barátomnak a házában, hol egy kávézóban, hol egy séta közben, természetjárás közben ugye összegyűltünk ketten, hárman, négyen, ötön, és beszélgettünk, és folyamatosan jöttek a kijelentések, és örömködtünk, úgymond imában voltunk, mert a mindenható Istennek a lelke szólt hozzánk. És főképp az elején, ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, főképp az elején, amikor hitre jutottam, és hitre jutottunk, megragadtunk minden alkalmat arra, hogy találkozzunk és beszélgessünk. Olvastuk az evangéliumot, jöttek a megértések, kijelentések, úgymond imában voltunk, az élő Isten szavában voltunk, mert az ima azt jelenti, amikor én engedem, hogy az Isten lelke kijelentse magát általam, akár kérésben, akár egy őszinte fohászban is. De ne én agyból imádkozzak, ilyen gépiesen, mert olyan is tapasztaltam, hogy nagyon sok ilyen karizmatikus gyülekezetben az ima ugyanaz, van egy ilyen ima sablon. Van egy karizmatikus ima sablon, pontosan, mint ahogy van katolikus ima sablon, úgy van karizmatikus ima sablon is. És ugyanaz, egymást másolják az emberek. Ritkán történik az meg, hogy valaki megnyitja a szívét, és az élő Istennek a lelke szól ő általa. Akár kérésben, akár kijelentésben. Már pedig ez kell történjen, hogyha találkoznak Istennek a gyermekei itt a Földön, akkor mindenki vágyakozzon arra, hogy az élő Istennek a lelke őt átjárja, és kijelentse magát általa. De sajnos nem ez történik. Budapesten is, Magyarországon is voltam néhány gyülekezetben, egy kedves barátom elvitt, körbevitt, bemutatta, hogy mik vannak, amiket ő ismert, és volt olyan, hogy találkoztam nagyon szimpatikus, kedves emberekkel. Mondjuk ez eléggé szokványos, megszokott az, hogy ha bemegy az ember egy gyülekezetbe, ott mindenki mosolyog, mindenkinek látszanak a fogai, ugye aranyosak az emberek, kedvesek. Csak én azt figyeltem, meg azt tapasztaltam, és itt megint mondom, hogy mély tisztelet a kivétel. Hogy a legtöbb helyen ez az öröm, meg ez a kicsapongó, mondjam azt, jókedv, meg vidámság, ez egy felszínes dolog, emberek. Én ezt féltőn mondom, nagyon sok helyen tapasztaltam azt, hogy ez egy felszínes dolog, tehát illik a gyülekezetben, a gyülekezeti teremben, vagy pedig a templomban, illik úgymond nagyon boldog embert játszani. Pedig Jézus nem erről beszélt, ő azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak. Nem igazán voltam én a gyülekezetben sehol, hogy az emberek sírtak volna, valaki szembesült volna a bűneivel, és sírt volna, zakogott volna, és átadta volna az életét Istennek a Krisztus kezébe, nem igazán láttam ilyet. Viszont olyan, hogy mindenki nagyon szépen mosolygott, és mindenki olyan túl kedves volt, meg olyan túl vidám volt, én ezt már nem tudom bevenni. Ha valaki beveszi, nincsen semmi gond, én nem tudom bevenni. Nem azt mondom, hogy minden esetben ez hazugság, meg felszínesség, meg képmutatás, hanem azt mondom, hogy sok helyen ezt tapasztaltam. Tehát olyan felszínesen történik úgymond az Isten tisztelet, hogy valójában az nem Isten tisztelet, hanem egyfajta, tehát hamis Isten tisztelet, tehát emberi elképzelés szerinti Isten tisztelet. Tehát ami nem az, amiről beszél Jézus, ugye, hogy hogyan kéne az történjen. Én felolvasom nektek azt, hogy mit mondott Jézus arról, hogy miért kereste ő az embereket, amikor a földre ment. Ezt tulajdonképpen ő magáról beszél, tehát nem csak magáról, hanem rólunk is, azokról, akik őt követték, és akik a szőnyomába léptek, hogy mi az ő dolgok itt a földön. Tehát ő azért jött, hogy megszólítsa az embereket, hogy ő meghívót osztogasson az embereknek a mennyegzőre, ugye? Tehát a mennyek országába, a lakodalomba, a hatalmas mennyegzőre. Elhozza nekünk a meghívót. És azt mondta, hogy mi ezt a munkát folytassuk, mert még emberek fognak megszületni erre a földre, testbe, egyszer születnek meg, testtől születnek meg, tehát testiek, és nem lelkiek. És hogyha az ember nem születik újjá, Isten lelke által, víztől és lélektől, akkor szinte fölöslegesen született meg a földre, mert miután lejár a földi élete, az ő testének az élete, a lelke kárba fog veszni, el fog kárhozni. Ezért Jézus minket arra hívott, hogy szólítsuk meg az embereket, adjuk oda nekik a meghívót, mondjuk el, hogy van újjászületés, van bűnök bocsánata, van személyes kapcsolata mindenható Istennel. És persze, ha jóságos Isten azt is megadja nekünk, az az örömöt, hogy találkozzunk az ő nevében, ketten, hárman, akár kicsivel többen is. Viszont én azt tapasztaltam, hogy amikor többen gyűltek össze az ő nevében, az már nem az ő nevében volt, hanem inkább emberek nevében. Emberi elképzelés, emberi elgondolás szerint, ott, ahol egy ember beszélt, a többi hallgatott, aztán következő vasárnap ugyanaz történt. Viszont ott, ahol kevesebben gyűltek össze, és úgy, ahogy Isten akart, hogy összegyűjjenek, ott volt lélek, mozgás, Istennek a lelke megmozdult, és körbeárt mindenkit, és mindenkit megérintett, és mindenkihez szólt, mindenkihez beszélt. Azt mondja Jézus, ez le van írva a Máté evangéliumának a 20. részében, mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe, megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldi őket az ő szőlejébe, és kimenvén 3 óratájban látta másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala. És mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének 6 és 9 óratájban ismét kimenvén ugyanazon képen cselekedik. 11 óratájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak vala, és mondanékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván, tétlenkedvén? Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Hogyan fogadták volna meg őket, hogyha az emberek az Isten tiszteletet a gyülekezettel és a templomban azonosítják, és nem pedig a szőlővel, és nem pedig az aratással? Azt mondja, mert senki sem fogadott meg minket, nekünk senki sem mondta el, hogy van ilyen lehetőség, hogy lehet még itt a földön is Istennek dolgozni. Az ég és a föld teremtőnek lehet dolgozni jókedvel, és a fizetség az hatalmas, gyönyörűséges és dicsőséges és bőséges. Azt mondja, hogy mert senki sem fogadott meg minket. Hát hogy fogadták volna meg, hogyha mindenki gyülekezetben van, a hétköznapokban mindenki szégyell Jézus nevéről, az ő szaváról beszélni, az örömhírről beszélni, hát akkor ki fogadta volna meg őket? Senki sem fogadott meg minket, mert az embereket beterelték a gyülekezetekbe, a vallásokba, ahol terméketlenségben, magtalanságban, meddőségben vannak tartva. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledik, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve, mint az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén ezután az elsők azt gondolják valahogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak fala a házigazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted őket, mi velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem. Vedd, ami a tiét, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nekem a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az elsők utolsók, utolsók elsők, az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Kevesen, akik választottak. Kevesen, akik választották azt, hogy menjenek a szőlőbe dolgozni örömmel és jókedvel, mert minél többet dolgoznak a szőlőben, annál inkább történik az, amit Jézus mondott, hogy Istennek a lelke megnyilvánul rajtuk keresztül. És hogyha öröm számunkra, hogy Istennek a lelke megnyilvánul, azaz megdicsőül rajtunk keresztül, hát akkor én nem kéne zugolódjak, hogy én már rég a szőlőben vagyok, hanem inkább kéne hivalkodjak, kéne dicsekedjek, hogy én már rég a szőlőben vagyok, és én már rég dolgozhatok a gazdának, az ég és a föld teremtőjének. És örvendjek annak, hogyha valaki keveset is dolgozik, de meg fogja kapni azt, amit a mindenható Isten ígért, az örök élet ajándékát. Azt akarom mondani, hogy én senkit nem nézek le, hogyha valaki gyülekezetbe jár, bármilyen gyülekezetben, nekem nem az én dolgom, hogy valakit kárhoztassak, hogy jár gyülekezetbe, hanem az, hogy végezzem a dolgomat, hogy én kiadjam a meghívókat azoknak az embereknek, akik hivatalosok a mennyegzőre. És én inkább feltenném azt a kérdést, hogy ha valaki gyülekezetbe jár, és ott jól érzi magát hetente egyszer, vagy kétszer, és jól van, akkor felteszem azt a kérdést, hogy te ennyivel beéred. Tehát hangsúlyozom, nem kárhoztatlak, nem tudom, hogy Isten hogy fogja megítélni. Habár erre vannak utalások, Jézus elmondja, hogy boldog az a szolga, akit az ő gazdája, amikor visszajön, ilyen munkában talál. Tehát kiadja az eledelt az ő szolgatásainak, az ő munkatársainak, az ő testvéreinek, meg másoknak is, ugye, végzi a munkát. Tehát boldog az a szolga, aki végzi a munkát, aki a szőlőben dolgozik, mert minket Isten Jézus által a szőlőbe hívott, és nem a gyülekezetbe, nem a templomba. Sőt, azt mondja, hogy mi kell legyünk a templom. Két lábon járó hús-vér templom, a Szentlélek temploma. Ez a mi dolgunk, és így tud minket Isten megvédeni a gonosztól, az ördögtől, hogy a hiába valót cselekedjük, a bűnt cselekedjük. Mert hogyha azt tesszük, amit ő mond, akkor ugye nem jut alkalom, nem jut idő a rosszra, a gonoszra, a bűnre. Tehát aki gyülekezetbe akar járni, és mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy gyülekezetbe menjen, akkor felteszem azt a kérdést, hogy te ezzel beéred? Te nem kívánsz folyton Isten jelenlétében lenni? Mert tudjuk jól, hogy az ő jelenlétét ő arra adja, arra a munkára, amivel minket megbízott. Tehát ő arra adja az ő jelenlétét, hogy mi azt cselekedjük, amivel ő minket megbízott. A szent lelket, ahogy írja az írás, vagy fogalmaz az írás, ő arra adja, hogy végezzük azt a munkát, amivel ő minket megbízott. És hogyha valaki elmegy hetente, tegyük fel egyszer, vagy akár kétszer is gyülekezetbe, ahol ő teljesen passzívan ottan áll, vagy ül, és tapsol, ahhoz nem kell szent lélek emberek. Tényleg. Elég az, ami kijön ottan a dicsőítő zenekartól, vagy a pásztornak a beszéd által, de nincsen többre szükség. Viszont ahhoz, hogy valakit megszólítsál, valakivel beszélj, valakit kedvesen megközelíts és megérints Istennek az életre hívó szavával, oda már kell a Szent Lélek, oda már kell Istennek a jelenléte. És ne feledjük el, hogy a mennyek országa egyébként az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek általi öröm. Ami azt jelenti, hogy Isten jelenléte általi öröm. Tehát a mennyek országában Isten egyfolytában velünk van, ami azt jelenti, hogy egyfolytában azt tesszük, amit ő mond nekünk. Valaki beéri azzal a kedves hallgatók közül, hogy hetente egyszer egy órában hallja Istent, vagy érzi az ő közelségét? A mennyek országában folyton bennünk lesz. hogyha mi most úgy vagyunk vele, hogy próbáljuk így moderálni őt, hogy így mérsékelni, hogy atyám, gyere közelebb hozzám, de csak óvatosan, ne olyan túl közel, mert az már nem jó. Csak ugye, mit tudom én, hetente 2-3 órában. Emberek, ez őrültség. Ez őrültség, tényleg. Nagyon-nagyon gonosz dolgok történnek a vallásokban. Arról lehetne beszélni nagyon sokáig, és éppen a mai nap folyamán beszéltem egy kedves barátommal, aki megbotránkozott abban, hogy sok mindent látott. Ő is elment egy néhány gyülekezetbe, mint ahogy én is korábban voltam, megnéztem, hogy hol mi történik. A katolikus vallásban, a katolikus karizmatikus vonalon mi történik, a hídgyülekezetében mi történik, baptistáknál, különböző helyeken voltam. Tehát megnéztem, hogy mi történik. És a barátom megbotránkozott, hogy egyik ezt mondja, a másik azt mondja, a harmadik meg azt mondja. Hát jó van, csak a probléma az, hogyha túlságosan sokáig nézem azt, hogy mit csinálnak az emberek a vallásokban, a különböző felekezetekben, akkor pontosan azt nem fogom látni, amit Isten akar nekem mutatni. Így van-e? És meg fogok szomorodni. Mert persze, hogy mindenki másképp csinálja. Tehát ugye főképp a gyülekezeteken belül más-más szokások vannak, más-más teológiák vannak, más-más értelmezések vannak, de ezek mind ilyen standardok, úgymond. És ezek ugye néha eltérőek. És itt hangsúlyozom, hogy Isten nem azt nézi, mi van a fejünkben, mert teljes meggyőződésem, hogy vannak dolgok, amiket én sem látok tisztán. De Isten nem azt fogja nézni, hogy amikor én meghalok, mi van a fejemben, hanem az, hogy mi volt az én szívemben. A szívem mennyire tiszta. És hogyha én megbotránkozok amiatt, hogy valaki mit mond, tegyük fel egy nem teljesen tiszta értelmezés, egy nem teljesen tiszta kijelentés, akkor amiatt ugye én eldobom magamtól Istennek a szavát. Ezért mindenképp azt javaslom mindenkinek, hogyha valaki erre az útra rálép, kívánja azt, hogy az Isten adjon neki elhívást, hogy azt a keveset, amit ő kapott Istentől, próbálja megosztani embertársaival, és legyen neki öröme abban, hogy megosztja embertársaival azt, amit ő kapott Istentől. És minél inkább megszokja az ember, hozzászokik ahhoz, hogy végzi ezt a munkát a szőlőben, vagy pedig az aratásban, annál kevesebb ideje van neki arra, hogy kielemezze és megnézze, hogy ki mit csinál rosszul. Én is foglalkozhatnék azzal, hogy különböző felekezetek mit csinálnak rosszul, vagy különböző prédikátorok, akár online prédikátorok mit mondanak rosszul, mit csinálnak rosszul, de hogyha én hűséges vagyok ahhoz, amit Isten nekem ad, nekem erre nincs időm. Nincs időm. Sőt, hogyha engemet támadnak, meg kiosztanak, vagy pedig mit tudom én, azt mondják, hogy hamis profita vagyok, vagy hamis tanító, még arra sincs időm, hogy azt meghallgassam. Az mekkora szabadság, emberek. Érthető, hogy Isten hogyan szabadít fel minket, hogyan szabadít meg a hiába valóságból. Mert egymásnak a mérics kérése, az is hiába valóság, emberek. Mit beszéljek? Persze, hogyha Isten nekem elhívást ad, akkor teszek említést arról, hogy hogyan vannak becsapva a katolikusok például. Elmondom egyszer, kétszer, háromszor, azzal viszontlátása. Végzem a dolgomat. De hogyha egyfolytában arról kéne beszéljek, hogy ki mit csinál rosszul, megkeserednék, megszomorodnék, és én is megutálnám ezt az utat. Mert az út nem arról szól, hogy én folyton elmondom, hogy ki mit csinál rosszul, hanem arról, hogy én kapok Istentől eledelt, táplálékot, kijelentéseket, azt én megosztom embertársaimmal. És ez maga az öröm, itt a Földön is, amint a mennyben, úgy a Földön is. És itt eszembe jut a Szibéria asszonynak a története, akiről beszélt Bódis Miklós, aki ugye hát egy baptista lelkésznek a prédikációjára megtért, Istenhez fordult, megtért a bűneiből, Istenhez fordult, és járt egy gyülekezetbe. De hát az történt, hogy a baptista prédikátor, hát ő megbotlott és elesett. Ilyen velem is történhet. Én is nem biztos ki fog tartani mindvégig. Fogalmam sincs. Vágyom arra, hogy Isten nekem adjon erőt, adjon kitartást, hűséget, kitartsak. De nem tudom, hogy mi fog történni ebben. Van ígéretem, tudom, hogy Isten nem Istenen fog múlni, de nem tudhatom biztosra, hogy akkor vajon ki fogja tartani, mert Jézus azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, tehát rajtam is múlik valamilyen szinten ez. Tehát ez a nő elment a gyülekezetben, és ez a baptista pásztor végül, hát valami történt vele. Beállt KGB-s ügynöknek. KGB, a baptista pásztorból KGB tiszt lett. Most nem azt mondom, hogy minden baptista pásztor ilyen, ne értsétek félre, meggyőződésem, vannak lelkismeretes baptista pásztorok, akik tisztességesen végzik ezt a munkát. De ez a baptista pásztor ugye elbukott, és ez a hölgy annyira megbotránkozott, hogy az ő vezetője, aki által ő hitre jutott, beállt KGB-s ügynöknek és alkoholista lett, hogy ő is elhagyta a hitet. Utána a férhez ment, és lett egy fogyatékos gyereke, akinek páncél volt a hátán. Tehát a gyermek úgy született, hogy páncél, mint a teknős béka. Páncél volt a hátán. És persze tudta ezt mindenki, a nő ezt a gyermeket egy ilyen rongyba rakta, és úgy hordozta a hátán, mindenki ismerte őket, sokan látták a gyermeket, csodálkoztak rajta, hogy van ilyen. És egy alkalommal bement hozzá egy katona, és kérdezte a hölgytől, hogy láthatná a gyermeket. És a nő mondta, hogy persze, ott a szobában nézze meg, mindenki látta, már nyugodtan meg lehet nézni. És a katona bement, megnézte a gyermeket, és kijött a házból, szó nélkül kiment a házból, nem mondott semmit. És visszament kb. Egy hónap múlva, azt mondja, hölgyem, a gyermeket megnézhetném-e? Azt mondja, hogy egy hónapja nem eszek semmit, bőtölök, csak vizet iszom, és fohászkodom, hogy Isten gyógyítsa meg a gyermeket. És a nő sírva mondja, hogy tegnap a gyermek egész nap üvöltött, és mint az őrült, és bement a szobába, és hát látta, hogy a páncél levált a hátáról. A gyermek meggyógyult. Ez történt. És akkor az a nő hálából, hogy ez történt a gyermekével, úgy döntött, hogy visszaadja az ő életét Istennek. Isten kezébe helyezi, a Krisztus kezébe helyezi az ő életét. Elment a gyülekezetbe, és a pásztornak mondta, hogy ő vissza akar fordulni Istenhez. És kérdezte a pásztor, hogy hát mégis miért hozta ezt a döntést. És akkor a nő elmondta ezt a történetet. Azt mondja, hogy hölgyem, itt óriási bajok vannak. Itt óriási bajok vannak önnel, az ön hitével. Volt egy pásztor, aki által hitre jutott. Az a pásztor ugye elesett, a hittől eltávolodott, és ön is a hittől eltávolodott. És utána aztán Isten küldött egy másik szemét önhöz, akinek van hite, és csodát tett az ön életében. És most vissza akar adni az életét a Krisztus kezébe. De ez így nem jó, hölgyem. Mert az ön hite ember még mindig emberekre épül. Az ön hite embereken nyugszik, és nem a Krisztuson, nem a kősziklán. Ez így nem jó. Hogyha ez a pásztor is, vagy ez az ember is valamit rosszul fog majd csinálni, meg fog botránkozni benne, akkor megint el fog távolodni a hittől. Ugyanígy jártak a kiáltó szóval is egy páran. Néhány hétre elhallgattam, és akkor az emberek szerintem egy páran eltávolodtak a hittől, mert a kiáltó szó nem beszélt, akkor már nincsen szükség Isten, akkor már nincs Isten. Hogyha én mai éjszaka meg fogok halni, akkor vége a hitednek, vége mindennek. Érthető a kérdés? És ez a baj a gyülekezetekkel, a gyülekezetes divel, azt inkább így mondanám. Ezt úgy hívja az angol, hogy churchianity, tehát nem Christianity, tehát nem kereszténység, hanem gyülekezetes di, vallásos di. És a kérdés az, hogy te, aki ezt hallott, te valóban a Krisztus követője vagy? Vagy pedig inkább ilyen gyülekezetes dit szeretnél, egy ilyen komfortosabb, mert az igaz, valljuk be őszintén, hogy a kiáltó szó ilyen szempontból sokkal komfortosabb, mint a hit gyülekezete például. Miért? Mert itt fel sem kell állni a székről, ülhetsz a fotelben, vagy az ágyban, feküljetsz és közben ragadod a kiáltó szót. Tehát ez egy ilyen luxus gyülekezet ilyen szempontból, nem? Csak a probléma az, hogyha a te hited a kiáltó szóra épül, akkor a te hited még mindig nem a kősziklára épül. És ez a baj a gyülekezetekkel, mert nagyon sok embernek a hite emberekre épül, pásztorokra épül, gyülekezeti mozgalmakra épül, és hogyha hirtelen lesz egy újabb karantén, netán elveszik a villanyáramot is, nagyon sok ember egyenesen fog menni a gyülekezetből a pokolba. Miért? Azért, mert az ő hite nem a kősziklára épült, nem a Krisztus beszédére épült, nem a bizonyság tételre épült, arra, hogy ő bizonyságot tesz folyamatosan embertársának örömmel és jókedvel arról, hogy mit tett vele Isten, és mit tesz folyamatosan az ő életében. Nem erre épül az ő hite, hanem emberekre. Van egy jó közösség, a pásztor nagyon humoros, meg a pásztornak a felesége is nagyon kedves, és nagyon finomat szokott sütni, ő főzi a teát, meg a kávét a gyülekezetben. És ha valakinek a hite erre épül, emberek, az nagyon veszélyes, tényleg. Emlékezzünk vissza a Covid-ban, mi történt. A Covid-ban az történt, hogy hirtelen bezártak a templomok, és a gyülekezetek, és az emberek kétségbe estek. Na, de hála Istennek, ugye volt még az internet, ugye az online platformok, a közösségi média, és akkor ott a papbácsik elkezdtek hirtelen ugye online prédikációt folytatni. És akkor így a híveket megtartották. De mi történik, hogyha lesz egy olyan karantén, mint ahogy volt már karantén, volt már Covid, ugyanúgy még egyszer megtörténhet, lesz egy karantén internet nélkül, villanyáram nélkül. Mi fog történni veled? Ez a kérdés. Szerintem félelmetes kérdés, ha az ember úgy őszintén be akar gondolni ebbe a lehetőségbe, hogy mi fog történni vele, hogyha hirtelen elhallgatnak a nem lesz gyülekezet, nem lesz pásztor, nem lesz villanyáram. Katasztrofális lesz a helyzet. Teljesen biztos. Egy szó, mint száz, a mindenható Isten nem gyülekezetbe hívott engemet, hanem a szőlőbe, az aratásba, hogy dolgozzak, hogy azt, amit én kapok, azt megosszam embertársaimmal. Ha nem lesz már internetem, vagy nem lesz villanyáram, akkor emberekkel fogok beszélni személyesen, szemtől szemben, és továbbra is meg fogom osztani azt, amit Isten nekem ad. Elmondom az örömhírt, elmondom, hogy van valódi gyógyulás a lélek számára, hogyha a lélek meggyógyul, akkor a test is meggyógyulhat, ugye nyilván, mert az a lényeg, hogy a lélek legyen tiszta és egészséges. Erről fogok beszélni, Isten engemet úgy segéljen, mert csak ennek van értelme. De hogyha valaki ez nem szokik hozzá, hogy ő is bizonságtevő legyen, és nem pedig egy ilyen passzív fogyasztó, mert úgy igazából, ha jól belegondolunk, akkor ugye nagyon sok ilyen gyülekezet milyen, hogy van megszervezve, hogy van felépítve, hát pontosan, mint egy ilyen, mint egy MLM, egy ilyen multilevel marketinges biznisz. Hát mindegy, nem emlékszem, de akartam ezzel mondani. Csak ugye érdekes analógia, párhuzam, pontosan mi működik, mint a biznisz, mint a Tesco, mint a Kaufland. Így épülnek fel ezek a gyülekezetek, ugye piramis rendszerek, és ugye ezek bármikor össze is omolhatnak, mint ahogy felépültek, össze is omolhatnak. És nyilván, hogyha a feje elbukik egy ilyen hálózatnak, egy ilyen gyülekezetnek, ott mindenki el lesz bukva emberek. Kivétel nélkül mindenki el fog bukni. Aki nincs újjászületve, aki nem kapta meg az újjászületés ajándékát, mindenki el fog bukni. Ez a durva az egészben. Tehát teljesen biztos, hogy Jézus minket nem gyülekezetbe hív, templomba hív, vallásokba hív, hanem arra, hogy legyünk bizonságtevők, és megad ő minden lehetőséget arra, hogy megteljünk az ő szavával, hogy bemerítkezzünk, megtisztuljunk, és legyen bennünk világosság. És megadjanak az örömét is, hogy találkozzunk. Néha is találkozom a barátaimmal, meglátogatom őket, vagy ők jönnek hozzám. Van fizikai találkozás is, de nem rendszeresen, nem gépiesen, hanem úgy, hogy adja mindenható Isten. És közben mindenki azáltal van táplálva, hogy végzi a munkát. Nem azáltal, hogy minden vasárnap találkozunk, hanem azáltal van mindenki táplálva, hogy benne van az aratásban, a szőlőben, és végzi a munkát. És a szőlőnek a gazdája, a szaratásnak a gazdája adja neki az eledet, a mindennapi eledet, a mindennapi kenyeret, és azáltal van táplálva. És így, hogyha ugye, még hogyha általam is jutott hitre, ha velem történik valami, tegyük fel, meghal az én testem, bevégeztetik az én földi pályafutásom, akkor az ő hite nem fog megsérülni. Nem fog megsérülni, mert az ő hite nem rám épült, hanem a Krisztusra, és a személyes kapcsolatra, és a bizonságtételre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!